Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai podcastunkban, Attilával együtt szokás szerint.
Üdvözlök mindenkit!
Épp most érkezett haza Magyarországról, irodánkban van két új alkalmazottunk.
Így van.
Úgyhogy elindította a dolgokat, aztán hazajött, és most mondja, hogy éppen, hogy jól érzi magát, mert ismét süt a nap.
Igen, sőt, egész héten sütni fog a nap, úgyhogy már most konkrétan ilyen, hát március idő van már itt, valamint, hogy a ciprusi márciusinak is a ciprusi márciusa. Tényleg hihetetlenül, nem tudom, hát 20 pár fok, hogyha a napon jár az ember, akkor nagyon érezhető, sőt, ugye az autóban le is kell engedni az ablakot, mert ha nem, akkor már kezd ez megfőni benne. Úgyhogy érezhetően jobb a, hogy is mondjam, az embernek a közérzete, mint a havas esőhöz és a budapesti nulla meg mínusz egyekhez képest. Úgyhogy igen, természetesen. Amúgy hadd kössek még rá itt még egy dolgot, hogy aki esetlegesen érdeklődik és szeret, valószínűleg, hogyha hallgatjátok, akkor szeretitek a tőzsdét, a kereskedést, és beszéltek mondjuk németül, angolul, vagy olaszul a magyar mellett, akkor nyugodtan küldjetek egy CV-t.
Az önéletrajzot.
Igen. Ez a curriculum vitae, vagy az iroda@markuti.eu-ra, jó? És hogyha minden oké, akkor lesz egy interjú is, és akkor na továbbiakban. Jó, szóval keresünk még munkatársakat, olasz és német nyelven beszélőket, akik a magyart emellett természetesen úgy szintén tudják. Természetesen, mint mindig, alapfizetés és utalék is van, úgyhogy érdemes futni egy kört, aki esetleg most munkát keres.
Úgy gondoltuk, hogy a ma egy picit a részvényekről beszélnénk, részletesebben talán, mert elég régen nem volt róla szó, hogy mi is az tulajdonképpen, hogy részvény, mitől mozog a részvény ára, és így tovább, és így tovább. Jó, hát. Miután az Attila területe, átadom neki a szót, mi az a részvény?
Igen, hát a részvény az egy tulajdonjogot megtestesítő értékpapír, szóval ha az ember megvásárolja az értékpapír számlájára, akkor ő az úgynevezett ilyen számon keresztül is, de a lényeg az, hogy tulajdonosa lesz annak a cégnek. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy KFT-ben vagy egy ZRT-ben lenne az ember tulajdonos, csak nem kell ügyvédhez rohangálni, hogy akkor átírják a tulajdonjogot, hanem ezt meg tudja tenni a tőzsdén keresztül. Szóval pont ezért jött létre a tőzsde amúgy, hogy az újabb pénzt, azt bevonza a gazdaság, és ez egy lépés, hogy eladom a cégemnek egy részét. A tőzsdére kilépő cégek eladják a tulajdonosnak egy részét vagy egészét akár, és onnantól kezdve a cég tulajdonosa azok bankok, befektető alapok, befektetési alapok, vagy akár mi, úgynevezett individual traderek, egyéni befektetők, mi is lehetünk cégtulajok.
Gondolom, hogy sokkal az riaszt vissza, hogy a részvényekhez, illetve a... Igen, hát miután részvényekről és cégekről van szó, amiben ugye résztulajdonos lesz az ember, hogy az rettenetes sok munkával jár a visszakeresgélés, hogy melyik az a cég, amelyik beérdemes egyáltalán hogy áll hozzá az ember, meg hogy mitől megy föl egyszer a részvényen, mitől megy le, ugye?
Az a legszebb az egészben, hogyha az ember részvényekkel kereskedik, akkor nem kell értenie például az autógyártáshoz, nem kell értenie egyáltalán például az online marketinghez, vagy az online értékesítéshez, hanem csak azt kell eltöntenie, hogy mely cégekben legyen ő tulajdonos. Ugyebár hiszen a tulajdonos, ő alapvetően nem mindig, inkább nem vesz részt aktívan a cég ügyeiben. Erre van ugye az ügyvezető, igazgató, ugye a CEO, aki az egésznek az irányítását végzi, és innentől kezdve nekünk, mind befektetőknek, amúgy viszonylag egyszerű a dolgunk, hiszen csak most visszatekernék egy kicsit a Warren Buffettnek a logikájára. Ez az Ohio úriember úgy lett most a világ, ugye attól függ, hogy állnak a részvényei, leggazdagabb embere, hogy 11 fogorvost és orvostól összeszedett egy kis tőkét, és azt fel tudta úgy duzzasztani, hogy utána mindenki hozzá rohangált. Na most ez egy nagyon jó stratégia, amit én is alkalmazok. A Warren Buffett azt mondja, hogy úgy válasz részvényt magadnak, hogyha a tőzsde bezár 5 évig, akkor az a cég még mindig létezik, és te tulajdonosa vagy. Na most pont ezért van a portfóliómban, és ezért foglalkozok csak olyan blue chip-ekkel, akik szinte nélkülözhetetlenek a hétköznapokban. És
igen, pillanat, a blue chip-nek általában azt nevezik, amelyik megbízható, jó részvény, tehát kiemelkedően teljesítő részvény.
Stabil, így van. A blue chip-eknek a konkrét meghatározása nagyon sokféle lehet, de ahogy a Géza mondja, ez egy nagyon stabil vállalat, nagy stabil vállalatot jelent, általában a kapitalizációhoz kötik, és akkor különböző féleképpen lehet őket meghatározni. Van, aki 10 milliárd dolláros kapitalizáció fölött mondja blue chipnek, de a blue chipnek is van különböző kategóriá, hogy van a big, a medium, meg a small blue chip, vagy small cap, ugye így is szokták őket hívni, meg big cap, ugye nagy kapitalizáció, de ezek blue chip-ek alapvetően, amelynek tényleg milliárdos, több milliárd dolláros vagy eurós értéke van, kapitalizációja van. Kapitalizáció kettős pont, a részvény darabszám felszorozva az aktuális árral. Úgyhogy ezekből válogatok én is természetesen. Az pedig, hogy a mi mozgatja az árakat, természetesen ez egy olyan alapvető dolog, amely nekünk megtörténik a Forexen is, és az a kereslet meg a kínálat, most visszadom a labdát. Szóval az adott részvényre való kereslet az azt jelenti, ki akar abban a cégben tulajdonos lenni. És ki nem akar abban a tulajdonos lenni, azt pedig eladja, ugyebár. Most nagyon egyszerűen elmondva, mely cégben akarok én tulajdonos lenni? Abban, amelyik bővül, növeli 20-30%-kal évről évre a bevételét, a nettó profitja is növekszik, újabb és újabb ügyfeleket tud toborozni, vagy abba, amelyiknek úgymond megszűnt az újabb piacoknak a megnyitása, vagy valamilyen ok miatt esetleg elavult technológiát alkalmazott, és kiesett. Ugye lásd Blockbuster, aki ugye a Netflixnek a hardware verzióját akarta még továbbra vinni, de megváltozott a világ, online inkább néznek az emberek filmet, mint elmennek a videótékába.
Egy pár szót, csak a Blockbuster szót megint egy helyre tegyük, ugye egy olyan cégről volt szó, aki a VHS kazettáknak a terjesztésével foglalkozott, voltak is filiálok mindenféle országba, mindenféle városba, és ugye ez volt az üzleti modell, amikor megérkezett a házi videó kazetta nézése, az egy óriási piac volt hirtelen, ugye, amellett a mozik mellett most már az emberek meg tudták venni a filmet.
Ugye a VHS-t, azt a nagy kazettát emlékeztek rá.
És ez akkor óriási innovációnak számított, úgyhogy fölfutott rettenetesen. De hát az internet megjelentével és a streaming nézők megjelentével abszolút szükségtelenné vált.
Micsoda, hát ugye nálunk Kárpátalján, hogyha minden századik házban volt egy videó, akkor az nagy videó lejátszó, az nagyon nagy történet volt, vagy volt valami új film, ugye Rambo, meg ilyenek, vagy Rambo, nem tudom, hogy a helyeske. És hát mi gyerekek, hát hallod, ilyen 50-en összegyűltünk egy házba. Mert ugye még régen azelőtt még a szüleink mondták, hogy hát nem volt tévé mindenkinek, és akkor ők mentek így nézni egymás közt, hogy ugye megjelent a VHS, akkor filmet néztünk együtt, meg ugye megjelentek akkor ugye a Nintendo megjelent, meg ilyenek, hogy tévén tudta játszani, hát az valami őrületesen nagy dolog volt, hogyha valakinek volt olyanja. Rendesen, emlékszem, a piacokon voltak olyan részlegek, ahol nem árultak semmi más, csak ilyen Nintendo-hoz való kis kazettákat, vagy a videókazettákat különböző filmekkel, amelyeket nem lehetett látni a tévében, csak ugye a videókazettán keresztül.
Igen, ez annak idején a filmiparnak egy olyan nagyon nagy rúgásnak tűnt, hogy Jézus Mária, a mozi meg fog halni, vége, mert mindenki csak otthon fogja majd nézni a filmeket, meg tudom én. Úgyhogy korlátozva is volt, az egészen új filmek persze nem jelentek meg azonnal VHS kazettán, csak egy idő lebutása után, miután a film már megtermelte az árát legalább. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, hogy értsék az emberek, hogy miről van szó. És ez egy nagyon lényeges pont, ugye, hogy vajon az a cég, amit az Attila is mondta az elején, akarok abban részt venni, egy olyan cégben résznek tulajdonos lenni, amelyiknek jövője van, amelyik fejlődni tud, előre tud lépni, új piacokat nyitni, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy akkor most visszadobom a labdát.
Igen, szóval most a Blockbuster, amúgy zárójelbe a Netflix meg is kereste a Blockbustert, hogy be akar-e szállni tulajdonosnak. És akkor valami 200 millió dollárt, vagy 50 millió dollárt, nem tudom, ilyen pár 10 millió dollár volt az egész, amit kértek. és elutasították. Uh-huh. Köszi!
Ezek után megkérdezték a Netflixnek a tulajdonosát, hogy mit tart ő a legnagyobb ellenségének, és ő azt válaszolta, hogy az éjszakát.
Igen, igen, szóval ügyesen csinálják. Szóval például, hogyha az ember ilyen nagyon egyszerűen meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket, hogy ennek a cégnek amúgy van-e jövője. Ha az a válasz, hogy igen, nagyon jók vagyunk, mert nem gondolkozunk sokkal komplikáltabban, mint a Warren Buffett. Szóval minél komplikáltabban kezdünk el gondolkodni, annál távolabb vagyunk a helyes megoldástól. Jó? Nekem kb. 5 dolog kell, amiért én egy részvényt megveszek, vagy sem. Az egyik az például az, hogy mennyire van neki a jövőben is úgymond tere növekedni, illetve látom ezt szükségét egyáltalán a szolgáltatásának. Szóval ez az egyik az ilyen. Na most az, hogy a cég az hogyan teljesít, azokat pedig a negyedéves jelentésekből tudjuk meg. A naptári évet bontja a tőzsde 4 részre. Tényleg úgy van, hogy január, február, március az az első negyed év, és ezt tudják, hogy quarter, mint ugye angolul, és ez Q1-nek jelölik. Az audisoknak mondom, nem lesz Q7-es, csak Q4-ig megyünk el. A második ugye már az a április, május, június, az a Q2, utána jön a július, augusztus, szeptember, a Q3, és akkor jön az október, november, december, amelynek a jelentéseit már most kezdjük, már most elkezdődött a jelentési szezon a Q4-ből, és oda kell figyelnünk a szezonális dolgokra is. Ugye a turisztikai cégek nem a Q4-ben keresnek jól, hanem a Q2, Q3-ban. A gépjármű cégek azok érdekes módon a Q1, Q2-ben. Az olyan cégek, amelyek például a social médiában vannak jelen, vagy online értékesítésben, hogy itt a karácsonyi őrületben, valamilyen úton, módon részt vesznek, azok pedig a Q4-ből. Szóval én most nekem nagyon sok olyan került be, például a Facebook, az Amazon ezek közül, amit kiemelnék, mert ők a Q4-ben teljesítenek hihetetlenül jól, és ezután, mint például láttuk a Netflixnek is a jelentését, amely tényleg már túl van árazva, szóval az átlagos célárát megharadja már a részvényára, és így is van egy 7%-os gap-el, pozitív gap-el tudott nyitni. A Facebookról beszéltünk nagyon sok ügyfélel is, amúgy még a decemberi időszakban, ilyen 100 dolláron, már mindjárt 140-en van, szóval egy hónap alatt konkrétan 40%-ot tudott realizni a Facebook. Ettől függetlenül megvannak, mert 90-től végig kereskedtem a Facebookot, szóval az egy telibe, de most is megvan, amúgy még 2 kötésem, ilyen 120 környékéről, szóval már 20 dollár pluszban vagyok velük. A másik az pedig, ami tényleg jó, és várom egy nagy gepet, várnak tőle, ez meg az Amazon, ugye az Amazon.com. Megint rekord volt, tudod, a Cyber Monday. Ugye ezek a cégek, akik online értékesítéssel foglalkoznak, vagy náluk lehet vásárolni, ők a Black Friday-ból is nagyon jól keresnek, illetve van a Cyber Monday, szóval konkrétan ez az egy nap, ez kinyúlt már egy hétre.
Kitolták egészen.
Igen, szóval mind sokkor rá van fogva, hogy Black Friday, ez a Cyber Monday. Na most a Cyber Monday az nem más, mint a Black Friday-nak az online változata, és ez Kanadában, Amerikában, ahonnan például az Amazonnak a lényeges, szóval ilyen 70%-a bevételnek, majdnem 80%-a bevételnek származik, úgyhogy amúgy egy globális cég, ez nagyon nagyot üt, szóval már van egy kiindulási pontom abból, hogy oké, ez rekord lett, akkor megint el tudunk érni egy olyan bevételi jelentést a tavalyi évre összesítve, ami meg fogja haladni az 500 milliárd dollárt az Amazonéknál, és ezért most már nekem 82 dollártól veszem, szóval ez végig. Most is a pozícióm, azt hiszem 86-on van az egyik, a másik pedig 90-92-n, és most néztem, 98-on fog nyitni, szóval csak a két Amazon kötésemmel vagyok összesen pluszba ilyen 8000 dollárral. Szóval, és ez a gyerekek, ez még csak most kezdődik, szóval amikor február 2-án jelenteni fog, akkor egy olyan gap lesz, mint a Netflixnél, hogy itt most a 100 dollár, a 115 vagy 120. Szóval ez egy ekkora löketre félünk, hogyha mindenkinek ajánlom figyelmében, nézzétek meg, vagy gyertek fel amúgy Szignára, amúgy 2 hétig ingyenes, nézzétek meg, hogy milyen részvényekkel kereskedek, mert ebben most óriási potenciál van, amit most kegyetlenül le fogunk kereskedni, és ez látszik is, de kérlek szépen múlt héten is lezártam 13.500 dollár, 13.400 valamennyit nettóba, úgyhogy egy rekord hét után megint jött egy nagyon jó, és még most is nagyon jól állunk.
Tehát tulajdonképpen ugye akkor ezzel nem tett válaszolva, hogy úgy lehet kereskedni a részvényel, úgy lehet pénzt keresni a részvényel, ugye, hogy az ember egy ilyen céget, amit kinéz magának, például az Amazont, az Illa azt mondta, tudjuk róla ugye, hogy nyilván a karácsony és a Black Friday és a Cyber Monday a legerősebb, tulajdonképpen ott csinálják.
Ez egy példa, igen.
Az évi bevételük, nem tudom, nagyon nagy részét gondolom én, ugye, és akkor ebből az árkülönbözetből, ami a kettő között van, attól függően, hogy hány részvényt vett az ember, annyival lett nagyobb az ő tőkéje gyakorlatilag.
Így van. A forexeseknek mondom, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy egy lot az egy részvény. Szóval itt nincs olyan, hogy egy lot 100 000 részvény, meg ilyenek nincsenek, és ettől óckodjanak is, hogyha valahol ilyet mutogatnak önöknek, mert akkor az nem részvény, hanem valami más próbálnak eladni. Úgyhogy itt egy lot az egy darab részvény, és akkor így lehet darabra kalkulálgatni, szóval itt úgy számolod a részvényt, hogyha megvettem 100 darabot 90 dolláron, és az felment 100-ra, és 100-on eladtam, akkor 100-szor 100 darab, az 10 000. És 90-en, amikor megvettem, az 90-szer 100 darab, az 9 000. A kettő különbség az a 1000 dollár, amit kerestél rajta. Szóval ez nagyon egyszerűen, tényleg úgy, mint hogyha vennék egy kiló liszt, az ennyi, följelment az ára, eladtam. Szóval tényleg könnyebb is megemészteni. Mert aki vállalkozó, az amúgy is tudja, hogy amikor a könyvelővel megcsinálják a bevételi jelentést, az ő saját zárásukat, ugye, éves zárás legalább mindenféleképpen ott van, amikor az ember ki akarja venni az osztalékot, akkor ezeket átlátja, hogy milyen bevételei vannak a cégnek, milyen költségei vannak a cégnek, hány alkalmazottja van. Ugyanez van benne a bevételi jelentésben is. Akit esetleg érdekel, mindegyik cégnek, aki a tőzsdén van, ha beírják azt, hogy Investor Relation Relation, Investor Relation Mercedes például, ki fog dobni egy olyan linket, ahol a Mercinek lesz az Investor Relation oldala angolul, de németül, szóval több nyelven, ugye most már, vagy Investor Relation Amazon, és ki fog dobni egy olyan oldalt, ahol az összes adatot meg tudja nézni az ember negyedéves bontásban, éves bontásban, vissza-vissza egészen évtizedekig, hogyha akarja. És hát ugye most már 15 éve, most van meg a most lesz meg a 15 éve, most februárban, február 13-mal, jubilálok. Úgyhogy már egy ideje ezeket, már az ember csuklóból tudja, hogy ki mit, hogyan, hol kell megnézni, meg azokat is, hogy mi hogyan szokott reagálni. Szóval ezekből itt, hogyha az ember sokat csinál valamit, hogyha asztalos lennék, és csináltam 10 széket, és 2 asztalt, vagy asztalos vagyok 15 éve, és csináltam 20 000 széket, meg 5 000 asztalt, valószínű, hogy ha a 21. széket kell megcsinálni, akkor össze hátra kötözött kézzel is meg tudsz ember csinálni egy csavar nélkül. Ugyanerről van szó ebben a szakmában is, hogyha valaki valamit csinál, egy jó ideje gyakorolja, de ugye ez az, amit nem lehet a könyvből csak úgy megtanulni, szóval tapasztalni kell, gyakorolni kell a dolgokat. És most visszakötnék arra, hiába mutogatják meg, hogy a könyvben hogyan kell, hogyha te nem csináltál még széket ugye életedben, azért. Szóval itt érintkezik a úgymond az elmélet és a gyakorlat, itt találkozik, és azért ilyenkor az embernek megvannak ugye úgymond a szezonális részvényei, amiket már évek óta kereskedik, viszont ami most egy fontos pont, és egy fontos fordulat, úgymond game changer történet, ahogy ez ugye a game changert azt a Géza vezette be. És amúgy hogy írod? Lesen changer magyarul? Mert a tradert azt ével írod, azt láttam.
Igen, mert amikor a könyvet írtam, ugye akkor a szó szerinti fordítás az kereskedő. Na most a kereskedőnek mindenkinek a kis kereskedő van, tehát a piaci kopanéni, az is ez mind kereskedő, ugye? És az fontos volt nekem, hogy ez a szó, ez egyértelműen az online kereskedésre vonatkozzon, és nem uborka árulásra. Még visszakérdeznék, mert elhangzott egy szó, osztalék.
Igen.
Az előző monológodban, hogy mit jelent ez tulajdonképpen?
Az osztalék, mint akár például, ha egy KFT-ből is kiveszed a pénzed, itt Cipruson is, amikor kiveszem a pénzed, az dividend, így hívják angolul, magyarul osztalék. Ez azt jelenti, hogy a cég leadózott nettó nyereségből való részesedés, mint tulajdonos. Hogyha te részvényt vásárolsz, akkor te tulajdonos vagy abban a cégben. Például most kiemelném a BMW-t meg a Mercedes-t. Ezért van például a BMW Mercedes részvényen már most januárban, mert ez a kettő vállalat, a két német cég, hashtag Géza, német, ők kiemelkedően magas osztalékot fizetnek, és egyszerre, egy nap. Ez májusban szokott történni, május vége fele 20, 21, 22, 27, 17, ezt még ők majd az áprilisi gyűlésüken megszavazzák. Szóval leül a cég, mi történik? Leül a cég, a legnagyobb befektetők ott vannak és szavaznak. A legnagyobb tulajdonos hányaddal rendelkező befektetők, úgymond tulajdonosok. Leülnek és szavaznak. Jó, ennyi lett a bevételünk, most kerekszámokat fog mondani, 10 milliárd euró. Mennyi lett a nettó? 4 milliárd euró. 4 milliárd euróból most mit csináljunk? Megszavazzuk, hogy 2 milliárdot meghagyunk, hogy ott legyen bármire, mondjuk az új akkumulátorgyárunkra, stb. És 2 milliárdot szétosztunk a tulajdonosok között. Visszaosszák a teljes cég által kibocsátott részvények darabszámát, val ezt a 2 milliárdot. Tegyük fel, kijön mondjuk 5. Ez azt jelenti, hogy, és most ez egy jó példa, hogy, mert tényleg ennyi a Mercedes, hogy 5 eurót fizet a Mercedes mindenkinek, aki az osztalék fizetési nap előtt, legalább 3 nappal, szóval az legalább legyen meg 3 nappal előtte, nekem már megvan 4-5 hónap a részvény, annak kifizeti. Szóval akkor megvan a lista, hogy ezek után a részvények után jár, és utána van szétdobálva, hogy akkor ez a részvény az itt volt, az a részvény az ott volt, és akkor ezt utalják, ezt jóváhagyják a kereskedési számládon konkrétan.
Így van, neked is. Tehát akinek egy részvénye van, az is.
Kap 5 eurót.
Annak megfelelően, ugye részvényes arányban.
Így van. Ez amúgy egy élő példa, az a Mercinél. Ja, és itt jön közbe az, hogy mennyiért vásároltad meg a részvényt. Ugye? Én most megvettem ilyen 65 euró, vagy 64-ért vásároltam Mercedes részvényeket. Na most mire eljön majd az osztalék fizetés ideje májusban, azért egyre többen fognak majd ipulni, hát megint lehet, hogy rekord lesz a Merci, tudod, a portfolio.hu, rekord osztalékot fizet a Mercedes. Na akkor már rég késő, mert akkor az árfolyam az lehet, hogy már ilyen 88 lesz, vagy 90. Na 88 azért mondta, 88 az a célár, az átlagos célár, de mert szerintem, hogy 105-re, 105 euróra várják az idejében. Szóval bőven nagy potenciál is van benne. És akkor majd el fogom dönteni, hogy én megtartom következő évvel is a Mercedes-t, vagy mivel megvettem 65-ön, el fogom adni 20 euróval többért. Mert azért az már keményen odadurrant százalékban is, ugyanis amikor kifizetik majd az osztalékot, azt az 5 eurót, annyival lejjebb fog nyitni a következő nap, lesz egy negatív gapje. De aki már megvette előre, az már tudja dönteni, hogy akkor eladja, vagy megkapja, és akkor meglátjuk, mi lesz. Szóval azért ez egy olyan történet. Úgyhogy ezért érdemes például a Mercit is, vagy a BMW-t is elvenni, mert osztalékot fizetnek. Azok a cégek, amelyek bővülnek, növekednek, és kell a pénz arra, hogy tovább fejleszék magukat, mert például az Amazon 22 évvel növeli a bevételit évről évre. Hát ez egy kis vállalkozásnak is gyönyörű. Nem, hogy egy ekkora gigavállalatnak, Magyarország GDP-nek 6-szorosát éri a cég. Most 1000 milliárd dollár úgy, hogy az alapkamat emelési periódus, amint hogy most azt mondom, hogy tavaly januárhoz képest, a fél áron van. Majdnem 200 dollár volt az Amazon, csak elkezdtek ugye Amerikában alapkamatot emelni, visszafogták a quantitative easinget, és elkezdték ütni az inflációt, hogy ne szálljon el, és ez már látszik is. Ugye most már 6,5% volt, szóval több mint 10 környékéről most már csak 6,5-nél tartunk, és további csökkenés látható, amúgy majd a kiskereskedelmi forgalomnak köszönhetően is látjuk, az is visszaesett, szóval az infláció az tovább lanyhul az Egyesült Államokban. A Fednek és minden major központi banknak, Bank of England, Bank of Japan, Európai Központi Bank, ECB, mindenkinek az a lényege. A Swiss National Bank, ugye, náluk nemzetbank van a svájciaknál, nem jut az, hogy Bank of Schweiz, az nincsen az SNB, ugye, Swiss National Bank. Szóval náluk mindenhol a 2%-os infláció a cél. Na most az amcsik már megint irányban vannak, szóval megint szárazon fognak kijönni a vízből, figyeld meg. Úgyhogy nekik már nem kell tovább agresszívan növekedni, növelni az alapkamatot. És megnéztem, 2008-ban pont ugyanerre a szintre jutottak el, szóval ebben 4,5%-ban itt álltak meg. És innentől kezdve, ahogy elkezdték csökkenteni az alapkamatot, onnantól kezdve indult el az egész történet, ugye 2009-től, 2009 februárjától amúgy, még rá is jött még egy kvantitatív easingot, más volt a probléma, mint ami a mostani probléma, és infláció szempontjából hasonló a sztori. Elkezdtek szépen, megálltak, aztán szépen elkezdték csökkenteni. Szóval én nem várom továbbra az amerikai központi bank Fed agresszív alapkamat emelési monetáris politikának a folytatódását, de jól kijöttem ebből a mondatból. Hanem azt mondom, hogy a mostani gyűlésen, aztán az február 1-én lesz, meg kell még néznem, de február gyűlésen, ők szerintem egy 0,25 vagy egy 0 bázispontos növekedés mellett fognak szavazni, és nem egy 75 bázispont vagy 1%, ami eddig ugye benne volt úgymond a közmédiában. És ez is egy olyan forduló pont, az a game changer, most akkor visszakötök az előző, ilyen lóléptékben gondolkodok, ahogy a Bödőcs. és mivel nem fogják emelni az alapkamatot így, elkezd a nagy pénz helyet keresni. Hol fogja megtalálni a helyét a nagy pénz? Milyen dolgok azok, amelyek most azt mondom, hogy kapok 5%-ot az amerikai kötvényemre, vagy ha csak az Amazon oda megy vissza, ahol volt most 98, közel 200-on volt, hát az 100%. Hát ez a Amazon részvény, nem? Figyelj, Facebook, 407 dollár volt a csúcsa, 90 dollár óta kereskedem, most is megvan, ugye 120-tól, most 140 dollár. Hát 140-ről, és ha csak oda fölmegy, ahol volt előtte 400-ra. Vagy az 5% a biszti kamattal. Szóval elkezdte keresni a nagy tőke a helyét, és megtalálja azokban a jól teljesítő, úgymond mindenféle vírust átvészelő cégekbe, mint például a Facebook vagy az Amazon. Az Amazonban most olyan van, hogy a potenciál van, de mind a kettőből van a portfóliómban. És ezt már elkezdtem építeni előtte. Szóval már előtte elkezdtem úgymond horgonyozgatni. Persze egy csomó stoppomat elvittem úgy decemberbe. Ilyen van természetesen, meg kell találni a piacnak az alját, de úgy néz ki, hogy itt most elkaptam egy jó fordulatot.
Elhangzott a portfólió szó. Talán magyarázzad ezt is tulajdonképpen, hogy mi az? Mi az, hogy portfólió, részvényportfólió?
A részvényportfólió az nem más, mint olyan értékpapírokat szedek föl, vásárolok, amelyek különböző szektorból vannak, különböző cégek. Például van Facebookom, ami social media, ugye? Nem fogok rátromfolni még egy Twitterrel, most akkor megvan a Facebook, akkor hagyjuk, nem? Akkor ez ennyi. Van Amazonom, ami online értékesítésben van benne. Nem teszem most mellé az Alibabát, és nem teszem mellé az eBay-t. Most az Amazon mellett döntöttem. Van Mercedesem is, meg BMW-m is, de ott csökkentettem a részvényszámot, szóval összességében kiátlagoltam, hogy akkor mind a kettőből legyen megfelelő számmal, de nem vásároltam túl egyiket se. Van Lufthansa-m, mert pár évvel ezelőtt még 27-nek 32 eurónt kereskedtem a Lufthansa-val, most ilyen 6 euró óta kereskedek vele, lezártam már brutál nyerőt, és most is van két pozim. Az egyiket azt hiszem ilyen 7 dollár környékén nyitottam, a másikat pedig most itt 9-nél, szóval csókolom. Ez, aki benne van a piacban, az tudja, hogy nem gyerekek, ez a filléreket, ez mi? Hát ez egy vicc, hát ez most az a kategória van, hogy ez a, nekem most van Black Friday a részvényeknél, és most mi járok körbe, mint ez, pakolom tele a kosarat, és ez egy nagyon jó hasonlat. Hogy olyan, hogy a kosaramat, a részvény kosarat, úgy képzeljük el, mint egy bevásárlókosár, különböző termékekkel pakolom tele. Így különböző részvényekkel pakolom tele, ez azért jó, mert egyrészt nincs benne korreláció.
Ugye tehát hasonló tulajdonságokkal rendelkező cég.
Így van, ezáltal ez már ki van küszöbölve, sőt a diverzifikációt is növeli, ugye? Ami meg, ugye a diverzifikáció az azt jelenti, hogy bontom a kockázatomat, épp ezért több különböző részén, mert több különböző szektorban van a pénzem, mert lehet, hogy az egyik az most 30%-ot megy, a másik meg mit tudom, mínusz 10%-ban van, aztán fordul a kocka, ezt lezártam, plusz 40-be, azt utána fordult a kocka, és akkor most az realizik, mint az állam.
Igen, tehát a részvénykereskedőben ez egy fontos dolog, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember vesz egy cégnek a részvényét, rettenetesen sok pénzért, mert abban nagy kockázat is van, hogy esetleg rosszabbul teljesít, akkor az ugye a részvényárára nyilvánvaló hatással van, kevesebb a nyereség, vagy esetleg még veszteség is keletkezhet, tehát az embernek a tőkéjét szét kell osztani okosan, és azt a kosarat összeállítani.
Igen, itt hosszabb távú a kereskedés, szóval a részvényeknél inkább úgy mondanám, hogy több hetes, vagy havi, több hónapos. Szóval én tudjátok, hogy én agresszív kereskedő vagyok, nekem ilyen fél évben megáll, max. 3 hónap, ami már 3 hónap után már bizsereg az ujjam, hogy valamit letegyünk. De eddig, szóval tavaly évben nem is nagyon erőltettem a részvényeket a Signal Service-ben sem, hiszen az emelkedő, ugye hiking, hawkish típusú monetáris politika, az emelkedő alapkamatokkal, az megölte a részvényekbe való fektetést, mert akkor a piac inkább kivette és betették kötvényekbe. Szóval menekültek belőle, szóval ez nem volt egy jó. Most, hogy ez itt most fordulat van, vagy legalábbis úgy mondom, hogy szerény véleményem szerint, így már előjöttem, mert azért már annyira leértékeltek, alulértékeltek lettek a részvények, hogy az valami hihetetlen arányt, ez a price per earningsben vehető amúgy észre, hogy a részvény árát leosztod a részvény tiszta nettó nyereségével. Facebooknál ez 10. Miről beszélsz? Psz. Ez azt jelenti, hogy a teljes cég értékének a 10%-át nettóban megkeresi a vállalat. Hát az nagyon jó, gyerekek. Az brutál jó. Egy több 100 milliárd dollárt érő vállalat megkeresi 10%-át nettóba. Hát ezért is például a Facebook meg is indult, most már 140. Szóval, de ettől függetlenül már beszálltam. Mert... Sőt, tudod, most visszakötök a szemináriumra. Akkor 120 alatt volt, vagy ilyen 120 környékén. 117, 116, vagy valami ilyen 120, maximum 120 volt, amikor beszéltünk. Akkor is felosztok például a Facebookot. Most, ami most nagyon ráfeküdtem, és nagyobb rali van benne, mármint, hogy arányosít van nézve, az meg az Amazon, ezt az imént említettem. Szóval igen, ez a portfólió az ez, amikor egy nagy kosárba különböző, vagy kinek mekkora kosara van, úgymond, különböző részvényeket be lehet válogatni. És tényleg így beszélek a szignálisokkal, és oké, ő nem 400 részvényt vesz, hanem 20-at. Oké, de az ő tőkéhez képest, százalékosan nézve, az egy nagyon jó dolog, mert lehet, hogy vele keresve, nem tudom, 200 dollárt, vagy 300 dollárt, de sokkal mert abban már van a villanyszámla. Szóval ez itt a lényeg, a mentalitás, hogy például részvényekkel nem lehet skalpolni. Minden nap zár a piac.
Persze.
Hát most egy csúnya példát mondok, vettél 20 000 darab OTP-t, full margin, összes pénzed rajta van, este meghalt Csányi Sándor. Következő nap úgy fog nyitni, mínusz 20%. Nem, hogy elbuktad a pénzed, te még tartozol is. Jó, szóval itt nem lehet nagyon nagy lotokkal, ide kell tőke, alá kell támasztani. De tényleg nagyon fontos dolog, és van amúgy egy részünk a weboldalnak is, hogy nagyon fontos megtanulni, elkezdeni megtakarítani. Szóval a hozzáállás, miután megvan a megtakarítás, utána már aznak egy részével el lehet kezdeni úgymond megtanulni, begyakorolni a kereskedés. Utána már tudod szépen folytatni tovább, és jutsz el arra a szintre, x éves korodban, hogy már akár hátra tudsz dőlni, és van egy olyan opciód, hogy nem azért kell dolgoznod, mert muszáj, hanem azért csinálod, mert szereted például, vagy ez elfoglaltság neked, mert amúgy lehet megbolondulnál már 20. tekila után. Szóval ezek ilyen dolgok. Nekem a pénz az a szabadságot jelenti. Nem
hát
hatalom.
Mindenképpen világos, persze.
Szóval
persze
van akinek persze. Ez hatalom, hogy megmutatom, ki vagyok, én mi vagyok, tudod, hogy ilyen autóm, vagy olyan autóm. Nem. Nekem a szabadság. Az. És ez, amúgy ezt, amióta itt így együtt dolgozunk, ez tök jól amúgy kijön, mert nincsenek úgymond kötöttségeink, hogy most jó, most akkor egy hétre el vagyok, vagy két hétre, szóval megoldható minden, értem, most egy hetet voltam Magyarországon, nem szűnt meg.
Persze,
szóval
persze.
Ezt lehetünk akár, elmegyünk majd valahova, nem tudom, kicsit még melegebb, vagy másik országba együtt turnézni, például németekhez, akkor se fog megállni semmi, hiszen pont ez a lényege, hogy ezt online az ember meg tudja csinálni, és hogyha podcastot fölvesszük, nem tudom, Hannoverben egy hotelszobában, az ugyanúgy meg fog jelenni, lehet, hogy egy kicsit rosszabb minőségben, mint itt. De az is egy jó dolog, hogy nem vagy rá kényszerítve, hogy akkor csináld, érted? Hogy ez...
Még egy másik megközelítési módja is van a részvénykereskedésnek, mégpedig az úgynevezett short sellerek, tehát akik a, hogy mondjam, gyengülésére, vagy
árfolyam esésére
spekulálnak. Ez lehetséges, tehát ez itt is egy létező dolog, viszont sokkal-sokkal kockázatosabb ügy, mert gondold el, hogy beteszel, mit tudom én, 5000 dollárt, és elkezded shortolni a céget, akkor az meddig tud lemenni nulláig, akkor elvesztettél 5000 dollárt.
Nem, hogyha lemegy, az jó.
Bocsánat. Tehát, hogyha longolnád, akkor 5000 dollárt tudsz elveszteni, hogyha az abból nulla lesz. Nem lesz, de tegyük fel.
Igen.
De a short seller, aki arra fogad, hogy ez esni fog, emelkedni viszont nincs határ.
Így van.
Tehát eszvelős mennyiségű pénzt lehet veszteni
így
vele.
Így van, amit be is hajtanak tőled. Szóval épp ezért nem nagyon találkoztok nálam se amúgy sell pozíciókkal. Mondjuk ugye egy ilyen blockbustert, azt érdemes sor, már ugye most már kivezették őket, az ilyenekre ugye ráláttak a sortosok. Mondjuk technikai szempontból hogy néz ki ez egy érdekesség, amit felhoztad? A részvény short pozíciójának, vagy sell eladási pozíciójának a nyitása, az azzal kezdődik, hogy nekem kell legyen valaki, aki nekem kölcsön fog adni. Nagyon sok brokerháznál, hogy ez nem elérhető, mert nincs megfelelő mennyiségű értékpapírt nála házon belül, vagy nincs olyan kapcsolata, akitől el tudná kérni. Ugyanis mondjuk egy példát, akkor most legyen mondjuk OTP, tettem 10.000 forint. Ja? És azt mondom, hogy fú, most le fog esni 9-re. Most ebben a hónapban, mert nem tudom, nem volt jó jelentés, stb. Most összeáll pozíciót akarok nyitni. Akkor nekem az én brokerházam, az vagy az ő saját ügyfelei közül, azt mondja, hogy jó, te kölcsönvehetsz amúgy OTP részvényt, de mindegyikért fizes ki a 10 000-et. Jó? Azt mondom, hogy oké, rendben, akkor most kis számokba gondolkodva, 10 darabot kölcsön kérek. Odadom neki ugye a 10-szer 10 000 forintot, szóval 100 000-et leteszek úgymond letétbe, hogy itt van, én tőled megvettem. De neki ezt vissza kell majd adnom. És itt jön az, amit te mondtál, hopp, az OTP mégis csak jól teljesít, és felment 15 000-re az árfolyam. Én lógok neki 10 darabbal, nekem vissza kell vennem 15 000-es szinten, szóval 10-szer 15 000, az 150 000 forint. Odaadom neki a 10 darab részvényt, és ő visszaadja nekem a 10 000-emet. Nettósítva buktam 5 000-et. Szóval ez a veszély, amit a Géza mondott, hogy nem szabad nagyon beleállni a sell pozíciókba, mert nem csak a számlát viheti el, ráadásul geppel is nyithat. És mi van, hogyha nyit egy a 10-hez tőkeáttételbe vagy, és nyitlentem egy 10%-os geppel. Szóval azért mondom, hogy itt vannak olyan dolgok, amikre figyelni kell, épp ezért aki még nem kereskedett, vagy még kezdő is gondolkodik. Lesz most a héten már, ugye?
Igen.
28-án szombaton lesz egy olyan webináriumunk, ahol konkrétan egy szemináriumot ezt csinálunk online, és ott szó lesz amúgy különböző stratégiákról. Például én is használom a Gézának az engulfing, illetve a key level. A részenknél inkább a key level stratégiája jön elő, ami nagyon jól használható, szóval akit csak a key level érdekel, az amúgy fönt van a weboldalon, olvassatok el a könyvet, ugye a Forex Stratégiák című könyvben benne van a key level is. Van róla videó a weboldalon, felmentek a szem kereskedés, vagy oktatások, és akkor videó tanfolyamok között ott is megtalálható. Illetve az engulfingről pedig szó lesz a mostani webináriumon, meg egyáltalán beszélni fogunk erről, szóval lesz vizuális kép is a mostan elmondott dolgokhoz a most január 28-ai XXL webinárunkon, amit tényleg kezdőknek csinálunk, de hívtak és mondták, hogy jönnek és már kereskednek már pár év, és mondom, hát, hogy hát, mi jön? Szóval, hát ismétlés a tudás anyja. Na, mondom, tök jó, mert lehet, hogy egy mondatot valami újdonság, az már az is lesz. Úgyhogy tessék jönni, az is fönt van, ugye, bárkuti.eu, és akkor fönt a földön látszik, hogy webinár.
Igen, bár most hangsúlyoznám, hogy a mai podcastunk ugye a részvényekről szólt, a webináron nem csak a részvények, az csak egy része lesz annak a bizonyos webinárnak. Ott tulajdonképpen először a Forex-el fogunk foglalkozni, utána magával a kereskedés, hogyanjával, mikéntjével, mit jelent az, hogy stratégia, és bemutatok akkor egy egyszerű, jól működő stratégiát, aminek a robotját is ráadásul most féláron oda lehet.
Így van.
MT4-re is, és MT5-re is megvan, úgyhogy...
Így van. Utána fogunk beszélni kicsit a kriptókról, mert nagyon sok homály van amúgy tényleg, szóval gyerekek annyi átverésre találkoztunk, hogy valami értetlen, és akkor most hívogatnak minket, hogy akkor hogy volt, meg mint volt, és ez a néha az ember így csapkod a homlokához. Utána lesz egy kis szó, lehet, hogy még bele tudjuk súvaszni egy kicsit a nyersanyokat is, és akkor a végén az ász, az pedig a részvényekre meg egy kicsit jobban kibontom, hogy akkor, amiket most itt beszéltünk, hogy bevételjelentés, meg hogy ezek hogyan működnek, hogy akkor lássák az emberek, meg csártozni is fogunk, ugye már a Géza levezettet stratégiája alapján beszállási, kiszállási éleket fogunk keresni. Szóval egy nagyon izgalmas, érdekes webinár lesz. Van még aztán még mindig ebből a ilyen, aztán $100 ilyen akcióból, meg kell nézni, hogy akkor hogyan állunk, hogy akkor ki az, aki még igényelhet, úgyhogy nézzétek meg, vakuti.eu, és akkor főoldalon ott van, hogy webinár.
Igen, tehát most szombaton lesz 9 órától, és körülbelül egy olyan 4 órás hosszúságúra tervezzük, szünetekkel természetesen, úgyhogy kényelmesen szépen. Egy szombat életet el lehet tölteni, úgyhogy az ember okosodik egy adagot.
Így van. Ja, ingyenes, nem mondtuk, ingyenes. Amúgy ingyenes.
Igen.
Ugye ingyenes, vagy aki robottal van, az meg félelően megkapja, szóval
ez a kezdőknek szól, tényleg. Aki érdeklődik a téma iránt, hallott már róla, de még akár fogalmas nincs róla, hogy miről van szó, nyugodtan jöjjön, okosabban fog szombat este lenni, az biztos.
Így van. Sőt, aztán megmarad a videó felvétel is, azt igen. is ki tudjuk majd küldeni.
Persze.
De ha valaki nem volt ott,
aki jelentkezik, mindenki megkapja utána a felvételt.
Most meg lesz.
Most meg lesz.
Jó, úgyhogy szerintem így zárszónak, szerintem jó is lesz, hogy aki tud, érdekli, az jöjjön el a webinárra, lehet kérdezni, élőben leszünk, úgyhogy érdekes lesz mindenféleképpen.
Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor a trend legyen velünk.
Viszont.